lehet, hogy így minden irányból gyakorlatilag a Fekete-tenger felől, észak irányból, ugye, Belorusszia felől, és hát keletről Oroszország innen szakadárok felől is elindult a hadművelet. Úgyhogy hát reggel megbénították a kommunikációt különböző hacker támadásokkal az oroszok, aztán különböző bombázásokat támaszpontok ellen elkezdtek végrehajtani, és hát közben szárazföldön megnyomultak be, és az elején pont amiatt lassabban is tudott reagálni Ukrajna, mert ahogy így haladtunk előre a nap folyamán, egyre aktívabb fegyveres konfliktusok kezdtek kialakulni. Úgyhogy most már a legfrissebb hírek arról számolnak be, hogy Kijev fölött légi csata van, több megyében a szárazföldi haderőt is próbálják feltartóztatni, és hát sajnos egyre több civil és katonai halálról is információk érkeznek be. Úgyhogy hát katonailag egyelőre úgy tűnik, hogy egy gyors előrenyomulást tervezett Oroszország, amiben teljes partnere a beloruszok is, ugye Fehér Oroszország, és hát egyelőre most Ukrajna pedig próbálja őket megállítani. Hogy ez most mennyire fog elhúzódni, vagy nem, ezt most egyelőre nehéz megmondani. Reggel úgy tűnt, hogy ez gyorsabban véghez mehet, most ahogy haladunk előre, úgy tűnik, hogy akár hosszabban is elnyúlhat. És hát várjuk közben, hogy az Európai Unió, Amerika most üléseznek, ilyen szankciókat fognak bejelenteni a mai nap folyamán, hiszen tegnap még csak az első körű szankciókat
Így van.
mondták el.
Tegnapi napon, ha jól emlékszem, akkor a kötvényekről volt szó, hogy az Európai Unió területén belül az ottani pénzpiacokon ugye nem lehetett új kötvényt vásárolni, orosz kötvényt. És ugye ma már összehívták úgy tudom, hogy NATO csúcsot is, amilyen gyorsan csak lehet összehívtak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ilyenkor az, hogy külön választjuk azt, hogy van egy pánik a piacokon, ami egyértelműen a katonai bizonytalanság és az egész politikai helyzet miatt van, de majd valószínűleg lesznek velünk maradó hosszabb távú gazdasági hatások is. Most az én kérdésem az az, hogy lehet-e egyáltalán most azt becsülni, hogy ezek meddig mehet el például az Európai Unió a szankcióban, vagy az USA a szankcióban. Van erre bármiféle elképzelés ebben a szakaszban?
Hát nehéz, mert korábban azok a szankciók, amiket bevezettek, általában inkább látszott szankciók voltak és kisebb gazdasági hatásokkal. Ma már volt olyan Ursula von der Leyennek egy olyan bejelentkezése, ahol azt mondta, hogy itt sokkal durvább, komolyabb szankciók lesznek, és hogy arra fognak összpontosítani, hogy Oroszországnak a jövőbeli felemelkedését lehetetlenítsék el. Ugye ez azt jelenti, hogy próbálják a stratégiailag számukra fontosabb iparágakat célozni, tehát amiben az oroszok erősebbek, azokat az iparágakat célozni, és megnehezíteni a fejlődést, nem adnak majd valószínűleg csomó technológiát oda, vagy azt korlátozzák az oda beáramlását a nem bizonyos technológiáknak. Próbálják azt, hogy a tőke helyzete romoljon Oroszországnak. Ennek is egyik célzása az volt, hogy az állampapírpiacon ne tudjanak megjelenni, hogy egyre nehezebben és drágábban jussanak majd finanszírozáshoz az oroszok. A probléma az az, hogy jelen pillanatban azért Oroszországnak a folyófizetési mérleg többlete volt az elmúlt időszakban, és a magas energiaárak azok kedveznek neki, hiszen ebből óriási bevétele van. És várhatóan azért Oroszország nem fogja leállítani a gázszállítását, hiszen abból nagy bevételi forrása van most jelen pillanatban. Persze mondtak olyan az oroszok, hogy megduplázzák az árát, és egyéb ilyen gondot okoznak majd Európának az energiapiacon. Itt oroszoknak is majd mérlegelni kell, hogy milyen hosszú távú szerződéseik vannak, azokat felrúgják-e, vagy nem rúgják fel. Ha felrúgják, akkor onnantól fogva ez a kereskedelmi partnerség az hát nehezen lesz visszaépíthető, akkor neki újat kell találnia Oroszországnak is. Úgyhogy ezek még nagy kérdések, de azt nehéz látni. Tehát olyan szankciót nem tudnak bevezetni, ami ne fájjon Európának, meg a
Így
világnak.
van, így
Tehát
van.
ezért ez egy fontos dolog, hogy hogy ha odaütnek az oroszoknak, akkor az Európai Uniót is visszaveti növekedésben, és a világgazdaságra is inkább negatív hatással van. Már önmagában a magas energiaárak azok nagyon nagy terhet rónak vagy a társadalomra, vagy a költségvetésekre, vagy a vállalatokra. Ugye itt attól függ, hogy mi, ki, hogy nyeli le ezeket a költségeket. Ugye Belgiumban például most hoznak napokban olyan döntéseket, hogy hogyan kompenzálják a háztartásokat a brutálisan megugró lakossági energiárak miatt, amik ilyen 1000 eurós nagyságrendben szaladtak föl egy hónapra vetítve, nyelvezi költség, és akkor milyen kompenzációt kapjanak. Nálunk ugye nem emelkedik, de hát ugyanaz van, de valakinek állnia kell ezt a cechet, és a magyar költségvetés állja ennek a költségét jelenleg, amit pedig adóbefizetőként mégiscsak nekünk is kell előteremteni. Úgyhogy ezek a nagyon energiárak, ha meg lecsapódnak teljesen a fogyasztás, vagy hát a lakosságnál, akkor meg a fogyasztást veti vissza, és akkor amiatt haladunk egy, hát ha nem is recesszió, de egy markáns gazdasági lassulás felé. És hát ez akkor fel is vetti egyébként a kérdést, hogy monetáris politikában mi lehet erre a válasz majd később, mert
Bocsánat, de akkor úgy érted, hogy az energiárakban olyan fajta tér most Európának ezek szerint nincsen, hogy akkor azt mondja Oroszország, hogy máshonnan szerzi be a nyersanyagot, és akkor legyen az akár inkább drágább is, de büntetésképpen az orosz bevételektől akkor nagyon nagy mértékben elesne a birodalom, hogy
hát
akkor ez.
próbálkoznak. Ez nehéz egyik napról a másikra volumenben a tél közepén, amikor
Hát meg
hideg van.
árban.
Hát még ha által el is tekintünk, akkor is, hogy hozza ki az, aki akkor a szabad kapacitásokkal bír most, hogy plusz energiát juttasson Európának gyorsan. Ugye ezek azért nem olyan egyszerű megoldani. Persze vannak gáztározók, amik megfelelő szinten vannak, tehát azt csinálhatja az Európai Unió, hogy a gáztározókban lévő készleteket elkezdi felhasználni, közben építi ki az új lehetőségeket, hogy honnan szerez be földgázt például, vagy olajat,
De az erre
ami
kisebb
mondjuk
esély
hát
tulajdonított azért.
valószínűleg kénytelenek lesznek részben ehhez is nyúlni. Ugye egy olyan szankció is van már, hogy az északi áramlat kettőt felállították az engedélyeztetést. Ez például
Elvileg.
stratégiailag ez egy üzenet az oroszok felé, hogy akár itt nem hosszú távon nem tőlük szándékoznak, akkor beszerezni gázt. Majd, hiszen a többi egy csomó gáz szállító csőrendszer az meg kezd előregedni. Tehát nem csak azért kellett az északi áramlat kettő, hogy nagyobb volumen érkezzen, hanem az elavult régieket, amik már tönkrementek, azokat leváltsák ezzel az új hálózattal. Úgyhogy ezek hosszú távú kérdések lesznek majd, de lehet azért rövid távon egyik napról a másikra nehéz kiváltani az orosz gázt. Még akkor is, hogyha az európai gáz importnak kb. 40-40, hát 45-48%-a jön Oroszországból, míg az orosz gáz export, tehát az oroszoknak a gáz exportjából a 70 72-74, valami ilyesmi százalék az, ami Európába jön. Tehát ilyen szempontból Oroszországnak egy kicsit nagyobb a kitettsége Európa felé a gázfronton, mint Európának Oroszország felé. Ugye itt Európa beszerez a norvégoktól, algíroktól, hollandoktól gázt. Próbálunk most arab félsziget felül is beszerezni, úgyhogy több csatornán keresztül jön azért gáz.
A másik kérdés az az, hogy egyrészt milyen szektorok vannak, amiket még érinthet a potenciálisan a szankcionálás, illetve hogy Oroszország ebben erre mennyire tudott fölkészülni, hiszen hogyha a hadműveleti tervei megvoltak, akkor lehetséges, hogy az alternatív kereskedés és gazdasági kapcsolatok például elsősorban Kína felé, hogy mennyire tudják ezt kompenzálni, mennyire tud Oroszország Kína felé fordulni, illetve Európa még hol tud gazdaságilag szankcionálni.
Hát most így konkrét részleteket nem tudok, hát amit mondtam az elején, hogy valószínűleg ilyen technológiai szektoroknál lehetnek ilyen gépek, ilyen komolyabb berendezéseknél szankciók, hogy ezek nem lehetnek Oroszország irányába. hogy ilyen technológiai transfert ezt minél inkább megállítsák, és hogy ne tudjon abból növekedni Oroszország. Miután Európának nincs csipgyártása, tehát így komoly csipgyártás, ugye ezt nem rajtuk múlik, hogy abban mi lesz. Hát itt, ami érintett biztos, hanem is szankciókon keresztül, de a konfliktus miatt a mezőgazdaság is, mert csak a megint a magas energiárakon keresztül, illetve hát nagyon nagy búza, kukoricapiacok vannak mezőgazdaságilag, ugye Oroszországban, meg Ukrajnában, úgyhogy ott hogyan fog alakulni majd a gabonára a következő időszakban, hogy ez a gabona az kiút-e ezekből a térségekből, vagy nem jut ki, ez azért nagyban befolyásolni fogja majd a gabona árát a következő időszakban, ami meg ugye az élelmiszerekre erőteljesen kihat majd, és ami meg már az elmúlt időszakban is nagy nyomás alatt volt, tehát elég durván mentek fel az árak az élelmiszerek esetén, aminek megint csak a lakossági oldalon társadalmi feszültségeket tud okozni. Úgyhogy a mezőgazdaság az egyelőre úgy tűnik, hogy érintett lehet benne, vagy legalábbis kockázatok egyértelműen vannak. Ja, a bankszektor is egy nagy kérdés, hogy ott milyen intézkedéseket hoznak, milyen számlákhoz férhetnek majd hozzá az orosz bankok. Eleve a orosz cégek, nagyobb orosz cégek meghatározó ilyen oligarchát cégek, azok mihez kikkel üzletelhet majd, lehet, hogy azok is le lesznek tiltva a sok területen.
Tudom, hogy ők teljesen lekapcsolják az országot, a SWIFT.
Az azért nem valószínű, az kisebb az esélye, de az, hogy hozzáférés az európai piachoz, dollárpiachoz, azokat megnehezítik. Ugye a SWIFT-től lekapcsolás az azért is nehéz, persze meg lehet csinálni, de egyébként az oroszok már elkezdtek egy saját ilyen SWIFT rendszert, más nagyon fog most nem jut eszembe a neve, kiépíteni, mert hogy ez már 2014-ben is felmerült, hogy meg lekapcsolják őket a SWIFT rendszerrel. Még relatíve kevés tagja van ennek a rendszernek, de hogyha lekapcsolják róla, akkor valószínűleg akik nekik nagyon fontos partnerek, azokat egyre inkább beléptetik, és akkor azon keresztül az el tud kezdeni fejlődni, és akkor akár még kialakulhat belőle egy komoly vetélytárs is a SWIFT rendszer mellett. Ugye azt egyelőre nem tűnik valószínűleg, de inkább ezek a forrásokhoz, finanszírozáshoz, technológiához való hozzáférés, hogy kikkel üzletelhetnek, ilyesmi szankciók azok, amik jobban bejöhetnek.
Igen. Igazából szerintem a legfőbb és legérdekesebb kérdés most az, hogy kimondhatjuk-e azt, hogy olyan mértékben romlanak az európai és orosz kapcsolatok, hogy például a Krím esetében láttuk, hogy egy ideig azért izgultak miatt a piacok, de azért egy-két hét távlata után ugye volt egy visszarendeződés. És a kérdés az, hogy ilyen mértékű katonai offenzíva után várható-e egyáltalán az, hogy persze meg kell várni a militári konfliktust, tehát ezt a háborús konfliktust, hogy mi lesz ebből, de hogy azért itt fel lehet-e készülni egyáltalán hosszú távú inflációs hatásokra, hosszú távú kereskedelmi kapcsolatok romlására. Te azt mondod, hogy most még nézzük meg és várjuk meg, vagy már most azt lehet mondani, hogy bizony ez egy
rossz. Ez mindenképpen egy negatív forgatókönyv, tehát ez már azt gondolom, hogy így is úgy is belerondított a képbe, és ezt már nem lehet teljesen kitörölni. Akármilyen gyorsan is mondjuk tűzszünetet kötnek, és valamilyen megállapodás
jönnek. Kormány, igen.
Ezt én már nehezen látom, hogy teljesen ki lehetne törölni. Úgyhogy itt azért sok, magában Ukrajnában is kérdés, hogy ez ott fog lecsapódni, hogy ez még inkább az orosz ellenszenvet tudja majd felhozni, vagy megerősödnek az orosz baráti erők ott, és akkor nem. Ez is egy dolog, de hogy magában az, hogy az európai-orosz kapcsolatokat ezt aláássa, és fokozott óvatosság kialakulhat Oroszországgal szemben, és például az energiapiacon, hogy alternatívákat keresnek, és jobban elkezdni kiépíteni Európa, hogy az az orosz függőség még kisebb legyen, azért azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel beindult, és ez már megállíthatatlan lesz ezután. Hát a többi területen is azért az inflációban ez most egyértelműen egy olyan sok, ami nagyon nem hiányzott. Tehát amúgy is egy keresletkínálati súrlódás volt, nem állt helyre továbbra is a csip hiány, alapanyag hiány, sok területen, ami nyomta rá Európában nagyon az inflációra a nyomást, és ez a plusz konfliktus, ez még inkább elnyújtja ezt az inflációs nyomást. Ami meg azért baj, mert ezzel az inflációs várakozások is mennek fölfelé folyamatosan. Egyre kevésbé hiszünk benne, hogy rövid távon vissza tud csökkenni az infláció. Nő a veszélye az árbérspirálnak, hogy az inflációs bérspirálnak, hogy kialakul. Úgyhogy nehéz helyzet van, de ha már itt ezt a monetáris politikai kérdéskört kapargatjuk, akkor tényleg följön az a kérdés is, hogy amit elkezdtem az előbb mondani, hogy ez hozhat egy kereslet visszaesést is sajnos. Tehát az, hogy megy fölfelé a mindennek az ára, a vásárlóerő az elkezdett romolni, a bizonytalanság is visszavetheti a fogyasztást. Az, hogy esnek a tőzsdék, értékpapírpiacok, tehát egy vagyoni negatív érzés van, ami lehet, hogy átmeneti, lehet, hogy nem, de mindenképpen az is egy ilyen óvatosságra. Tehát ez sajnos a fogyasztás fellendülését megfoghatja, és innentől fogva jöhet egy nagyobb lassulás is akár,
A
mert
kamat oldalról is hordoz kockázatot, hogyha magasabb inflációs pálya van, akkor kamatemelés oldalán is egy lassulás, meg fogyasztás
hát
oldalán
igen,
is.
ez egy komoly dilemma most az MNB-től, illetve hát más jegybankoktól is, ahol hogyha egy olyan helyzetbe bele sodródik, hogy gyakorlatilag nem nagyon növekszik a gazdaság, de magas az infláció, ez a lehető legrosszabb. Mert emeljük a kamatot, hogy lenyomjuk az inflációt, de közben akkor ezzel még jobban megfojtjuk a gazdaságot, és akkor nem tud növekedni. Úgyhogy ez egy nagyon rossz kombináció. Reméljük, ez nem jön. Egyelőre tényleg még inkább a gazdasági lassulás az, ami mint veszélyként most megjelenik. Ugye a tavalyi gyors felpattanás után idén már egy.
Igen, itt megnyugtatásnak azért közben szeretném vetni, hogy egy 7%-os gazdasági növekedést még gyorsan publikáltunk, ez az utolsó negyed évre vonatkozott a tavalyi
Hát
év.
az egész év is 7,1 volt.
Igen, tehát azért ott még talán a növekedést még teljes mértékben nem is tudja megjelenni, de a kamat emelés az mindenképpen
Hát nálunk igen
szükséges volt.
egyértelműen, tehát az, hogy hétfőn is a jegybank tovább emelte a kamatot, voltak ma olyan várakozások, hogy az elszálló forint árfolyam miatt nem is 30 bázisponttal kéne emelni az egyhetest, hanem többel, hogy megfogja ezt. Ez nem következett be, de a jegybank üzenete azért az egyértelmű, hogy ők mennek tovább a kamatemeléssel. Persze akkor még kedden,
És
amikor ez
akkor
az
még a
üzenet volt,
háború
akkor még nem
előtti
volt
időkről
háború.
beszéltünk, igen.
Tehát majd a márciusiban meglátjuk, hogy addig mi lesz ezzel a konfliktussal. De azért az irány még, hogy az inflációs nyomás az jelen van. És félő, hogy itt ezek miatt a drágulások miatt már megint kitolódik, hogy mikor lesz csúcsa
Így van,
az
tehát
inflációnak, hogy ez nem is február lesz, hanem lehet, hogy csak március, április. Tehát egyre inkább kitolódik,
ez
és
már a
egyre
Fejlemek
magasabb értékre.
előjelzéseket is felülírja. Ez valószínűleg a legtöbb inflációs előjelzést ezt felül fogja írni akkor.
Természetesen, tehát az, hogy most még inkább a nyersanyag energiára oldalon egy ilyen felfelé nyomás van. Ez sajnos az inflációs pályát is
És ez
rondítja.
az, amiről nehéz látni most, hogy nagyon gyorsan eltűnne, tehát hogy lehet, hogy
Hát
katonai
igen, tehát
konfliktus
hogy
elhűl.
folyamatosan nőnek ezek a kockázatok, inflációs kockázatok, és emiatt az inflációs várakozások is kúsznak fölfelé. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy egy tartósabb, magasabb kamat környezet alakulhat ki Magyarországon is, vagy hát Magyarországon. A Fednél várjuk azért a márciusi döntést, ők ilyen szempontból előnyösebb helyzetben vannak, hogy már ezeknek a tudatában lesz majd döntésük március elején. De én azt gondolom, hogy a kamatemelést el fogják indítani, hiszen ha csak ránézünk a mai munkaerőpiaci statisztikára, meg ilyen GDP statisztikákra, amik ilyen végleges adatok voltak, azok azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság jó erőben volt még, és van, és erre azért el kell kezdeni nekik kamatot emelni. De az a kérdés az jogosan felmerül, hogy az emelési ciklus az akár rövidebb lesz, mint amit mondjuk gondoltunk 2-3 héttel ezelőtt, mert hogy hamarabb jöhet egy gazdasági lassulás, és akkor ez megfogja majd a kamatemelési ciklust.
Térjünk rá egy kicsit az árfolyamokra és a számokra. Egy hónappal ezelőtt már akkor felfele mutató kockázatokat emelted ki, és azt mondtad, hogy a korábbi 3,50-es mélypontról, előrejelzési mélypontról 3,55-re emelted az előrejelzési minimumodat. Lehet-e egyáltalán most számokról beszélni, például az euróforint tekintetében, vagy azért ezt a pár napot most legalább még ami a háborús konfliktusról mindent megtudunk, azt megvárnád, hogy lehet-e most egyáltalán nagyságrendekről beszélni?
Hát nehéz ilyenkor megtalálni a tetejét az árfolyamnak, hogy hol lesz a mozgás tetője. Még nagyon sok fontos információt nem tudunk. Egyelőre azért ideges a piac, tehát az is benne van, hogy csak kijön két jó hír, akkor hirtelen 3-4 forintot megerősödni tud majd a forint az euróval szemben. Újabb rossz hírekre megint nagyobbat gyengülni. Hát most itt 3,70 környékén, ahol itt mai délután már
gyorsan
megközelített.
Hogy 20 perc alatt gyengültünk, de nem gyengültünk, hogy 370 közelében van
igen.
euróforint. Ez
azért
folyamatosan felfelé.
Ott benne van a pakliban, hogy ezt az új, egy régi csúcsot, amit még évvégén láttunk, azt megnézi. Én azért azt gondolom, hogy ugye a nagy része talán lemehetett a gyengülésnek már, hiszen most egy ideges piac van, bizonytalanság, ilyenkor elkezdünk a legrosszabbakat is beárazni, tehát jó eséllyel tényleg a nagy része megtörténhetett ennek az árfolyam mozgásnak, de most pontosan megmondani a tetejét, azt nehéz. Az, hogy azért összességében a MNB a szigorú maradhat, azért Magyarország gazdasági kitettsége Oroszország Ukrajna felé mérsékelt erősen, tehát külkereskedelmünknek is 2%-a körülbelül, ami ezekbe az országokba irányul, vagy onnan jön. A gáz fronton van egy nagyobb érdekeltségünk természetesen, de más termékek esetében sokkal kisebb, tehát így összgazdasági szinten nincs olyan nagyon durva kitettségünk. Ugye a finanszírozási oldalról azért Magyarország jól áll, megbízható adós, itt nincs olyan probléma egyelőre, hogy ne lennék mondjuk a magyar állampapírokat, vagy bármilyen olyan finanszírozási gondunk lenne, tehát ezek mind jó dolgok. Egy magas, relatíve magas nominális kamatunk van, és várhatóan további kamatemeléssel, úgyhogy ezek azért én azt gondolom, hogy most így pár hónapos időtávon inkább erősítenie kéne majd vissza a forintot, de hát most rövid távon még nagyon sok a
És ha már a kamatokról van szó, azt várod, hogy emiatt csak az inflációs várakozások és az inflációs pálya miatt esetleg gyorsíthat a jegybank, vagy meg fogja várni azért a inflációs számokat, vagy a fejleményeket?
Tehát van, hogy gyorsít. Tehát az, hogy az egyhetes betéti kamatot most nem egy hónap múlva fogja legközelebb emelni, hanem nem is jövő héten. Ez benne van a pakliban.
30 pontot emeltek még ma reggel, ugye ezzel 4,6-on van most az egyhetes betéti kamat.
Igen.
És itt mondták azt, hogy havonta szerencsés, hogyha havonta, mert
hát, havonta
kell,
igen. És hogy ez az árfolyamtól is jött, tehát hogy mennyire tartósan lesz ilyen magas, az biztos, hogy ők szeretnék a forintot azért meg visszaerősíteni a 3,60 alatti szintre, hiszen legalább az energiaárakat ezen a csatornán próbálnak fékezni valamennyire. Úgyhogy benne van a pakliba, hogy ott gyorsítanak, meg nagy valószínűséggel az emelési ciklusnak a teteje is most egy picit lehet, hogy fölfelé tolódott, tehát hogy följebb lehet a csúcsa, nem ez az 5,5% környéke, hanem benne van a pakliban, hogy akár ilyen 6% környéke lesz. De inkább ez a fokozatos emelés egyelőre, tehát az azt gondolom,
Igen.
hogy egy lépésben nagyot fog a piaci folyamatok függvényében, illetve az inflációs adatok függvényében fog fokozatosan emelni.
Igen, az mindenképpen beszédes lesz a jövő héten, hogyha esetleg 3 ezen fölött lennénk még, akkor véletlenül a betéten is
Hát
emelni.
akkor nagyon megnő az esélye. Most a következő egy hétben folyamatosan itt 3,70 környékén lenne a forint, vagy fölötte, akkor az nagyon megnő a valószínűsége, hogy jövő héten is emel az egyhetes betéti váltán. Pont az is volt korábban a mondás, hogy a piaci
Pont a
folyamatokra a
sokkokat,
sokkokat
igen,
akarja ezzel
igen.
lekezelni.
Tehát
Hát
ez
akkor
beleillik ebbe a
ez a
beszédtávba,
rugalmasság, akkor
gondolom.
ez abszolút akkor benne van.
Értem. Akkor jövő héten azért mindenképpen érdemes lesz figyelni a betéti trendet is. És akkor euró-dollárra egy kicsit áttérve, hogy mindig van egy rövid távú dollár erősítő hatása ezeknek a geopolitikai feszültségeknek. Ugyanakkor meg, ha van egy inflációs nyomás, akkor lehet, hogy Európában is hamarabb kell elindítani a kamatemelést. Ott számítasz-e valamilyen nagy átpozicionálásra az euró-dollár piacon?
Hát tehát addig, amíg ez a nagy bizonytalanság van, addig valószínűleg nem lesz átpozícionáltság, hogyha jön a nyugalom, akkor azért ott jött egy nagyobb korrekció az euró-dollár árfolyam kurzusban. Szóval ma azért 1,12 alá ment a euró-dollár, 1,1150 környékére. Így nekünk az volt a vélekedésünk, hogy most az év első felében még a Fed lesz ugye dominánsabb a szigorításban, és az év második felében kezd majd az Európai Központi Bank is a szigorításba, és akkor az már hoz egy fordulatot az euró-dollár árfolyamban. Most ez annyiban romlik, hogy azért nagy valószínűséggel Európát jobban fogja érinteni a szankció. Ez rontja Európának egy picit a növekedési kilátásait. Másik oldalon meg az inflációt megtolja felfelé. Tehát, hogy igen,
itt is kettős a hatás.
egyelőre nehéz meglátni. Nagy nő az esélye azért, én azt gondolom, hogy a LKB-nak is hamarabb kell lépnie, és nem is évvégén, hanem elképzelhető, hogy nyáron rá kell lépni a szigorítás útjára, és akkor az például, hogy pláne, hogyha addigra megoldódik valamennyire ez az orosz-ukrán konfliktus, így egy-két-három hónap alatt, akkor ott egy komolyabb fordulat is jöhet az euró-dollár árfolyamában.
Értem. Hát akkor körülbelül azt gondolom, hogy amit a jelen pillanatban el lehetett mondani és össze lehetett foglalni, azt összefoglaltad. Szankciók azok lesznek.
Hát igen, azok, amíg ma délután este fogják valószínűleg bejelenteni, meg holnap a másodkörös szankciókat. Ma holnap lesz a NATO csúcs is, ENSZ csúcs is, mindenféle összejövetelek vannak, most próbálják átbeszélni ezeket, és hát inflációban meg új csúcs jöhet februárban, tehát a 7,9-nél magasabb számot várunk most már, inkább 8. Én most 8,3-at számoltam a napokban, hogy a környékére felmehet a februári infláció, és hát mindenhol Európában gyorsul most tovább. Úgyhogy ilyesmi hírek. Amúgy meg, tehát egyelőre a gazdaság az stabil lábakon áll, tehát akár a munkaerőpiacot nézzük, akár így a növekedést, akkor azok mind egyelőre kedvezőek.
Értem. Akkor azt mondod, hogy azért a ijegységnek és a pániknak a nagy része az már be van árazva, persze a szankcióknak majd a másodkörös vagy többkörös hatása még nincs, ott meg kell várnunk a szankciókat, de azért az mindenképpen információ, hogy a pániknak a nagy része be van árazva, egy fundamentális pozitív hír azért a növekedés megvan, de hogy később ez mit fog jelenteni, azt azért egy pár napot arra azért azon, amit várni kell. Én akkor ebben az időkeretben köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Bármilyen új információ, természetesen az üzletkötőket elérik, és próbálunk minél gyorsabban minden információt önökhöz eljutatni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Reméljük, hogy hasznos volt.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra!